Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Hát, hogy is mondjam csak, hát vége ennek a hétnek is. Mindenki nézzen magába, hogy megtette mindent azért, hogy a lángoktól kis ölelt ország előrébb lépjen. Mi vagyunk a Nemzet Élő Lelkiismerete, itt a Rádió Café 98.0-án a Millás reggelivel, és benne a kettő műsorvezető közül az egyik a velem szemben a pultot matató Kántor Endre.
És a velem szemben a pultot nem matató, de szóvirágokat kicsomagoló Mihálovics András.
Van nekünk SMS, WhatsApp és Viber számunk is, 0630-as 698-098-0. Néhány ébresztő jellegű észrevételt. Megint ez a fránya tréfarépa. Eddig használtuk a Gergely naptárat, mostantól Millás naptár lesz. A tegnapi csütörtöki podcast dátumozás 2025. január 23. péntek. Láttuk, tudjuk, tesszük.
Mindjárt javítjuk.
Holnap szombaton lesz épp 75 éve, hogy felsírtam. Nem vagyok kívánságműsor, de 75. születésnapomra kérnék egy számot, de az nem fog menni.
Dehogy nem. Melyik számot? 0-tól 9-ig bármelyiket küldjük, csak írd meg, hogy mit szeretnél.
Igen. Aztán Gézu, a nyitó szignálotok egy perccel hosszabb, mint az egyik konkurens rádiójé 2025-ben, kb. 250 munkanap, ez bő 4 órányi kieső műsor vagy reklámidőt jelent. Csak szöget ütésileg.
Pedig rövidítettünk rajta, Gézu. Dolgozunk ezen is. Szerintem 2038-ban már sokkal-sokkal jobb lesz.
Aztán ti hogy érzitek?
Jól, köszönjük szépen.
Ezt következő nem kérdés. Jönni.
Ja?
Ezt a kérdést, a semmiből, jól, hogy ti hogy érzitek.
Jól érezzük, köszönjük.
Optimista, jó reggelt, kartársak, péntekhez képest, mintha kicsit sűrű lenne az M3-as, de nem vészes, kellemesnek mondható 24 perc. Írja a D-kartárs, kilépett a saját kereteiből, mert hogy ennél hosszabbat és szóvirágosabbat szokott ő írni. No, drága szülőtársak, a tegnapi bombariadó kapcsán, bár nem tudjuk kik és miért és mit, de egy biztos, hogy beszélgessünk el a gyermekeinkkel, saját tapasztalatomból mondom, és erre egyébként nem meglepő módon egy generációs szakértő is felhívta a figyelmet. Nagyon össze vannak zavarodva a csemeték, hogy mi ez, veszélyben vannak-e, jönnek-e az oroszok,
hát
és
az egyik
az
fele,
arabok.
A másik fele meg teljesen könnyedén vette, köszi a szabadnapot jellegű módon. Úgyhogy lehet, hogy ők csak jobban elnyomják ezt a fajta stresszt,
vagy félelmet. Igen, de ezt végig kell beszélni, hogy igen, ezt hívják hibrid hadviselésnek, nagyjából ezt el kell mondani. Nyilván valaki vagy diákcsíny, vagy valamiféle zavarkeltési szándék, de nem lehet kizárni azt se, hogy egyszer majd valaki komolyan gondol egy
szeretném
ilyet.
Szeretném azért.
Úgyhogy vigyázzunk, és mondjuk el, fejtsük ki minden aspektusát, amit
a következő a problémám ezzel. Az, hogy van Magyarországon elég olyan ember, akik körülbelül egy 2 óra leforgása alatt, amit nagyon gyorsan ki lehetett deríteni, mondjuk ennyi idő alatt, azt kiderítették erről technológiailag. milyen e-mail címről származott, milyen eldobható e-mail címről, ennek milyen tempfájai voltak, ezek, tehát hogy
milyen
regisztrálta,
hogyan,
milyen szerveren, kiszolgálón keresztül így igen. van, hogy regisztrálta, hol regisztrálta, milyen nyelvet használt, amikor regisztrálta, milyen más szolgáltatásokra regisztrált ugyanazzal az e-mail címmel, és a többi, és a többi, és a többi. Ez tartott körülbelül másfél-két órába. Ehhez képest, hogyha egy komoly szakember, egy nem szakember, egy politikus, aki kérlek szépen, akit az ország figyel, nyilatkozik, és azt olyanokat mond, hogy egy internetes felhasználó csinálta, és ráadásul össze-vissza beszél, az szerintem nagyon ciki. Egyrészt, másrészt pedig nem azt mutatja, hogy egy összeszedett, normális lépéseket tesznek ebben az ügyben, és nem megnyugtatóan próbál kommunikálni, hanem mindenféléket terjesztve, olyan információkat, amiknek nem tudjuk a validitását, olyanokat terjesztve, szóval ez
politikának hívják, nem, Endre, nem, jó reggelt
nem,
kívánok!
Nem. Szóval ez ciki.
Igen. Na, úgyhogy beszélgessünk a gyerekekkel erről, mert tényleg én saját ismeretségi körömben tudom, hogy nem csak a gyerekek, de néhány szülő is egészen megijedt a tegnapi történések hatására, elbizonytalanodott, nem ismerik a protokollt, hogy ilyenkor tényleg átvizsgálják-e, és mi van, ha nem találják meg, és nagyon sok minden ilyen felmerült, úgyhogy olvassunk híreket, nézzünk utána, igen. amit lehet tudni, és utána beszélgessünk, higgyétek el, nem hiába való.
Mint ahogy, az pedig, igen? hogy körülbelül az első vagy második órában megállapítottam kb., hogy daj, de gyönyörű szép történet, főleg azok a szálak, amik benne vannak, még kicsomagolhatók, hogy mennyire kiválóan alkalmas egy Farok csóválja a kutyát narratívára. Kérem szépen, ez rögtön meg is történt. Azonnal jöttek ezek a narratívák.
Igen, de bárki csinálta is, zavarkeltésnek tökéletes volt.
Igen,
ezt elmondhatjuk, abszolút. Mert mindenki mutogat mindenkire, a diákcsínytől kezdve a legdurvább terrorfenyegetésig széles a spaletta,
hogy igen, a zavarkeltésnek, hogy
kiknek árt ez érdekében.
Felmérésnek igen, tökéletes, igen, igen. Tehát abszolút igen.
Ma fogunk majd vele foglalkozni mi is, akár kiberbiztonsági szempontból, akár hogy mi a protokoll ilyenkor, tehát ilyen biztonsági szempontból. Kis türelmet kérünk még a megfelelő szakembert, aki tud is és mer is nyilatkozni ebben az ügyben, megtaláljuk. Addig dördüljön tovább az adásmenet a szokásos mederben, a névnaposokat köszöntjük, a Timótokat. Isten éltesse őket.
Boldog Timót
Boldog
napot.
Timót napot. A születésnaposokat is köszöntjük, természetesen nem múló szeretettel, nem árt, ha tudják, hogy pont az ő születésnapjukon 1458-ban első Mátyás néven új királyunk lett, Hunyadi Mátyásból lett első Mátyás, és ha hinni lehet, az Anna leszeknél a mainál lényegesen hidegebb idő volt, hiszen ilyen plusz 3-4 fokot mértem befelé, de Mátyás királyt meg a Duna jegén választották meg, akkor
igen,
biztos,
igen.
hogy nem 3-4
most jött pont
fok
be
volt.
Az a meleg front, hogy is mondják ezt, ez a hideg párna elhagyta hideg az országot párna. Tegnap, és ezért be tudott törni a melegebb levegő, ami azt jelenti, hogy a tegnapra ígért felmelegedés az már ma itt lesz, ilyen 8 fok is lehet, 8-9 fok is lehet, úgyhogy tényleg egy ilyen hétvégénk lesz, igen. ami nem rossz.
Aztán mond valakinek James W. Marshall neve valamit?
A Marshall?
Igen.
Csak nem a Marshall.
Egy fűrészmalom mellett aranyat talált Kaliforniában, és ezzel kezdetét vette a kaliforniai aranyláz. Beleástam magam a történetébe, ez ugyanolyan volt, mint a bármi, ami az interneten terjed. Hallottad, arany a földön, ott mész, csak össze kell szedni, kb. Ilyen
hát
jelleg volt, és megindult a fél világ.
Igen. Sztori történt, igen.
Igen. Aztán 1943 befejeződött a Casablancai konferencia január 24-én, amelyen Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt döntöttek, hogy a szövetségesek Észak-Afrikában, majd Szicíliában, és ha ez összejön, akkor Olaszországban is partra fognak szállni.
Aztán 1984 az Apple Computer bemutatta az első Macintosh gépet, 84-ben tehát, forradalmi újítások korszakát éltük akkor is. Úgyhogy ez egy izgalmas. És akkor nézzük a születésnaposokat. Kit emelnél ki?
Kit emelnék ki?
Beaumarchais?
Hát Hadrianus.
Tudtam.
A jó császárok egyike. Sőt, talán megkockáztatom, hogy ott van a top 3-ban.
Na.
Igen, Hadrianus császár. Emlékezzünk, 76-ban született.
Azért, mert falakat épített.
Mert hogy például a falakat is nagyon durván...
A korabeli sajtó az nem nagyon szerette ezeket a falakat.
Jó császárok közé tartozik, és tök jó... Jó lehet, hogy a tróra lépése után egyből kivégeztetett négy tekintélyes szenátort, de hát azok meg összeesküdtek ellene. Úgyhogy érdemes tanulmányozni az ő életét és munkásságát. Hidd el, hogy nagyon jó, és nagyon sok jó dolog fűződik a nevéhez.
Aztán
műsor keretei nem engedik, hogy én most itt Hadrianus méltassam, de azt igen,
Erta Hoffmant.
Hogy... Nagy Frigyes porosz király, nagyon jó hadvezér.
Szerintem Eta Hoffman, mindenki úgy hívta, hogy Eta.
Igen, én az arany virágcserép egy akkora traumát okozott bennem, hogy én
az ódák
könyvet sem azelőtt, sem azóta sírva nem olvastam, de ezt valahogy sikerült, mert hogy ráadásul azt hiszem, hogy egy fél napot kaptunk arra mondván, hogy ez kötelező olvasmány, és hogy ez úgyis olyan kis rövidke, és olvassuk el. Arany virágcserép, és kis kígyócska. Máig nem értem, valaki fejtse meg, hogy a kis kígyócska, az mi a jó...
Volt, igen, volt olyan fordítás, hogy aranyvirágcserép, az volt valóban a kötelező olvasmányban, igen. És volt a sima aranycserép módon is fordították, igen. Ezt, de tényleg...
Na, aztán kérem szépen...
És azt tudod, hogy mi volt Etának a rendes neve? Mert azt senki nem jegyezte meg, szerintem. Na. Miért? Tudom, de nem tudom, Ernst talán mindjárt meg... Igen, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.
Na, végre.
Úgyhogy...
Oké, aztán mi van még? Német Miklós politikus, magyar miniszterelnök volt a rendszerváltáskor, 1948-ban született, január 24-én. Böjte Csaba Ferenc, uh-huh. Szerzetes, ünnepli ma a születésnapját.
Igen. Amerikai színésznő.
Igen. Igen. Aztán, hát, Winston Churchill ezen a napon hunyt el. Ah. Ez pedig kerek évforduló, 1965-ben. Igen. A koronában láttad a koronasorozatban? Nem,
nem
jutottál el odáig, amikor Winston-tól búcsúzik?
Nem.
Nagyon jó egyébként.
Igen, minden sorozat olyan, ami beszippant, de nem.
Endre, nézd meg, a Vadnyugat születése az csak 6 részes.
Már ledaráltam rég. Hát nagyon jó, természetesen.
Nagyon dark.
Nagyon, nagyon.
Ennyi partalan erőszak nyilván nem volt a Vadnyugaton, csak ezt be kellett sűríteni 6 részre.
Dehogy nem. Ezt a Vadnyugatra elvitték magukkal azok, akik onnan oda mentek. Most el tudod azt képzelni? Hát gondolj bele, mik vannak itt. Hát itt is, hogyha elolvasol egy pár komolyabb novellát, Mikszátot például, vagy valamit, vannak abban ilyen erőszakos jelenetek. Úgyhogy
igen.
Azok oda kimentek, aztán ott gondolj bele, hát még a betyároknak egy része is kimenekült. Úgyhogy azokkal nem kellett kétszer mondani semmit, hanem dobták a fejszét úgy, ahogy volt.
Igen, abból lett aztán Tomahawk.
Ja.
Igen. Köszönjük.
Ha ne hamisítsunk történelmet, igen. A post-truth korszakában. Nem csak, hogy igazából ott az összeszólalkozást, azt rögtön tetlegesség követte szerintem.
Újabban azt kell mondanom, hogy olvasmány élményeim és a legújabb kutatások alapján nagyon sokat finomodik a Vadnyugatról a képen.
Igen.
Én is azt hittem, hogy itt 5 percenként lövöldözés és vagy késelés.
Hát voltak olyan részek szerintem, ahova nem ért el a törvény keze. Hát emlékszem, mit mondott a sorozatban a kapitánynak, az hadsereg kapitányának az egyik alattvalója? Azt mondta, hogy ne pinkertonkodj.
Igen. Itt. Szóval azt mondom, hogy igen, voltak olyan eldurvuló bulik, de szerintem a filmek nagyon hamis. Hogyha megnézed a Kevin Costner óriásit bukott filmjét, a Horizont, az nagyjából szerintem
igen,
reális.
Azt is láttam.
Tehát ott is addig kötözködik a csávó, addig kötözködik, amíg. De nem egyből kerülnek
nem
elő
egyből,
a koltok,
persze, hát
nem
nyilván.
Hagyja békén, utána megy, stb. Tehát keresi a bajt. És nem egyből, hogy mi van, csúnyán néztél, és már.
Nem rögtön, természetesen, de azért nem kellett hozzá sok.
Ja. Hát nyilván kevesebb, mint a Viktoriánus Angliába például, London belvárosába, ebbe egyetértünk, de szerintem meg annyira nem volt. És egyébként az indiánokról alkotott képem is nagyon sokat változik. Ők is kényelmes emberek voltak, a törzsek nagy része, miután lehetett, oda költözött a fehérek közelében, mert ott lehetett takarókat, meg egyéb kultúrcikkeket
csereberélni,
és nem utolsó sorban piát
igen.
Szerezni.
Ez így van, ez így van. Miért? Hát ezek a jó barátok, akik az ingyen kocsma tudatában bennéktek a sorozatban, az is jó volt szerintem. Akkor megmondta,
nagyon,
hogy hát
igen.
Végül is nem volt veszteni
valójuk. Ugye, hogy nem lettek szimpatikusabbak az indiánok a Horizon című
film alapján? Nem. Na, hát akkor két filmet az is említettünk itt rögtön az elején.
Ugye az első epizódban az indiánokat nagyon gonosznak ábrázolja, és elmaradt a többi epizódnak a leforgatása, ami árnyalná ezt a képet róluk, úgyhogy most így megmaradtunk.
Megmaradt.
Kevin Costnernek nincs több pénze, hogy a további három hasonló hosszúságú eposzt befejezze, pedig én olvastam róla, hogy az egyik rész teljes egészében az indiánoknak szentelte volna.
Ja. Na mi jöjjön, András?
Hát valami muzsika.
Jó, akkor küldjünk egy számot a 75 éves kedves hallgatónknak. Ezt fogjuk neki küldeni. Ez egy nagyon jó pofa kis banda. Egy részfúvósokkal telített ska punk rock zenekar, a Codename Colin, Herefordshire-ből, az Egyesült Királyságból jöttek
egy
ők.
Egy breakingünk van, óriási baleset az M3-ason, az M0-as előtt befelé, írja a hallgató, 6 tűzoltó, 4 mentő ment el eddig mellettem, és jönnek a mentők és a tűzoltók, tehát óriási baleset az M3-ason, az M0-as előtt befelé, nagyon vigyázzunk egymásra.
Igen, csúszik az út, az biztos. Részfúvósokkal telített ska punk rock Herefordshire-ből, az Egyesült Királyságból, és azt gondolom, hogy ők az élő hagyományt követik, az élő hagyomány pedig az, amikor ugye vannak zárványok, vannak holt dolgok, amikor nem engedjük, hogy változtassunk azokon, amik voltak, így megszűnik létezni. Ugyanúgy, mint ugye a latin nyelv, vagy mondjuk a koiné görög, amit már egyszer nem használnak, nincsenek új szavak benne. Mondjuk a latint azt így viccből egy szubkultúra használja, de alapvetően az egy zárvány. A hagyomány is ilyen.
Neumann János, az megvan, hogy az édesapjával ógörögül beszélgettek?
Uh-huh. Igen, igen. Mert azt nem mondom, hogy ez viccelődésnek jó, meg ilyen jó pofaságnak. Szóval az a lényeg, hogyha nem nyúlhatnak hozzá a dolgokhoz, akkor az nem él a hagyomány. Ezt tette a Codename Colin is, akik azt mondták, hogy gyerekkorukban nagyon sokat hallgatták ezt a zenét, nagyon tetszett nekik, egy picit megfűszerezték a saját módjukra, változtatták, de nagyon szeretik, és így tiszteletet is adtak neki.
Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
Millás reggeli.
Gada magyar tanár írt, nagyon szépen köszönjük, amikor kimondtam, már éreztem, hogy rosszat mondtam, valóban, tök igaza van, Móricznak vannak erőszakos novellái, ő rá gondoltam természetesen, köszönöm szépen, teljesen jogos, ráadásul, ha lesz kötelező irodalom rovatunk, szívesen értelmezi velünk az Aranyvirágcserép című regényt, szemben más néhány kötelezővel imádja. Ja, igen, egyébként, akkor kedves Gada, az a nagy kérdésem, hogy vajon mi a véleményed azokról a tétel, arról a tételsorról, amit most kell majd az érettségin elemezgetni.
Ma jönnek ki az eredmények.
Hadd mondjam, az érettségin mit kell majd elemezni, például magyar irodalom vagy ból. Hát én végignéztem a tételsort, és elég sok érdekesség van. Vannak kérdéseim. András, már tegnap kijött egy pár, és ugye erre is volt egy pár iskolában már meg lehetett nézni, erre is voltak tippek, hogy ezért volt ez a bomba támadás többek között.
Na minden esetre drukkolunk a felvételizőknek.
Igen, abszolút.
Szorítunk, jók legyenek azok a pontok olyanok, amilyet
meg
szeretnétek.
Természetesen bemenni, lefénymásolni, megtatni, megnézni.
Megmutatni szaktanárnak,
és
reklamálni.
Reklamálni, mert hogy azért volt egy pár érdekesség.
Na, nézzük a lapszemlét. Hát figyelj, elég erősre sikeredett a Népszava ma reggeli száma, mert például van egy ilyen benne, hogy 753 millió köbméterrel Magyarország vásárolta novemberben a legtöbb orosz gázt az Európai Unióban. Ez az Eurostat adataira hivatkozva írja Marnic kollega, akit ehelyről is üdvözlök. Egyébként az EU tagállamok összesen novemberben 3,6 milliárd köbméter orosz fűtőanyagot vettek, ebből 753 millió köbméter jut Magyarországra. Aztán ugyanezen lapból az M9-esről érkezett egy hír, évek óta ígérik, de még ma sem tudják, merre vezetne az M9-es autópálya, és az sem biztos, hogy végig sztráda lesz.
Igen.
Írja a lap. Az utóbbi hetekben megint ellentmondásossá váltak, ugyanis a gyorsforgalmi út
nyomvonal
tervei, hát az a Szekszárdi
picike,
híd.
Az a híd, meg egy kis szakasz. ami félig nem autópálya, az ilyen gyors forgalmi.
Van forgalom a Szekszárdi hídon? Sokan mennek?
Nem, sokan, de van. Jó. Szerintem kb. Pariban van az őzekkel, meg a szarvasokkal, de ez lehet, hogy
egy földi azt mondta erre az M9-esre, mert megszólaltatja a Népszava az utca emberét, figyelem, akkor jön majd erre az M9-es, amikor Raptor épül Hőgyészen.
Na majd arra megy az M9-es, akkor majd épül még egy pár pince ott a környéken, szerintem. Na, azt mondja, Bangkokban eközben a légszennyezettség miatt zárt be a több száz iskola, hírja a 444, ott lehet olvasni, illetve a 24.hu-n egy nagyon érdekes hír, meghalt egy 30 éves osztrák férfi az orosz-ukrán háborúban, önkéntesként az ukránok oldalán harcoló férfiről van szó, és szintén a 24.hu-n egy kínzó kérdés, tojás vagy zappehely, melyik a jobb reggeli?
Igen. Aztán a portfólió induló anyaga az elmúlt hetekben több lakásvásárlás előtt álló olvasók is a belvárosi lakáspiac rendkívüli élénküléséről számolt be. Azt tapasztalják, hogy napok alatt elkelnek, nincs idejük átgondolni a vásárlást, mert a kinézett ingatlant egyből eladják. Ez különösen a kisebb egy-két szobás lakások esetén tapasztalják, hátterében a befektetői céllal vásárlók megnövekedett keresletét sejtik, hogy ez mennyire általános trend és mennyire kereslete a piac, arról a belvárosi ingatlan irodákat kérdezte a portfólió. A következtetést meg ott lehet majd elolvasni. Neked van-e még, Endre?
Nekem nincs.
A Fradika 2-0-ra kikapott, kérem szépen.
Menni kell tovább, mert rekordot döntött az S&P.
Ja, menj!
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
UX. A viszonylag kedvező nemzetközi hangulat ellenére egy derekasat esett, majdnem 0,5%-ot 84.384 pontig. A vezető papírok mindegyike elég nagy sallert kapott, akkor mondom a nagy eséseket, vitte a zászlót az OTP, 2,3%-os mínuszt hozott össze a bankpapír, 23.450 forintig csúszott vissza, aztán 1,6%-os mínusz a Telekomnál, 1380 forintos záróérték, 0,5% a Richternél, 10.510 forintig, és a MOL úszta meg legjobban, mindössze, itt teszem idézőjelbe, 1%-ot veszített értékéből 2.872 forintig ment vissza az árfolyam, és elég nagy volt a forgalom mindezek mellé, és a 4IG-ban még nagyobb volt a forgalom, mint a MOL-ban és a Magyar Telekomban, és hát ott is örülhet, ott viszont örülhettek a befektetők, 11% fölötti plusz, és 1350 forintos záróérték került a ticker mellé. Nézzük az euró forint árfolyamát, az most 409 forint 70 fillér környékén van, a dollár a forinttal szemben pedig 392 forint 30 fillér körül tanyázik.
A nemzetközi piacok közül elsősorban a Nikkeit nézem, hogy teljesít 0,1%-os pluszban van. Ugye egy meglepő történelmi lépés a japán jegybanktól. 2008 óta nem nyúltak a kamatokhoz, most 0,5%-os a hitelezésnek a költsége most már Japánban, úgyhogy izgalmas a sztori. Egyébként az S&P 500-asra visszatérve rekordot döntött, mert hogy Donald Trump elnök alacsonyabb kamatlábakat és olcsóbb olajárakat követelt. Drill, baby, drill, mondta Donald Trump, és azt mondta, hogy elárasztjuk mindennel a világot. És egyébként általában...
De ezt csak utána mondta, miután kilépett a párizsi klímaegyezmény.
Igen, kilépett, majd drill. Szóval az a lényeg, hogy egyébként jó volt a hangulat az európai tőzsdéken is. Ha megnézzük az amerikai piacon a forgalmat, akkor volumenben a legerősebb az Nvidia volt, 0,1%-os növekedéssel az élen van, darabszámban 150 milliót kereskedtek vele. A Rigetti a második, akárhogy is nézzük, eléggé feltört oda.
Kedvenced neked mindig
emlegeted. Nem, a kedvencem ott van mindig az első ötben, ja. Most már az elmúlt 3-4 hétben, most visszacsúszott 3%-ot, szóval van benne volatilitás. Az American Airlines lett a harmadik, majdnem 9%-os minusszal, aztán a SoundHound is ott van, ők emelkedtek 0,1%-kal, az az első 10, a Ford pedig 1,3%-os pluszt hozott össze, megelőzve a visszacsúszó Teslát. Ezzel az Apple pedig egy enyhe minusszal várja az évfordulót, úgyhogy nagyjából így áll az amerikai piac. Közben a dollárral is volt izgalom, ugye a bejelentés kapcsán, a Donald Trump bejelentés kapcsán minden a dollár mellett szólt, a legfrissebb intézkedések pedig felkavarták az állóvizet. Nagy kérdés, hogy elindul-e a nagy dollár gyengülés, úgyhogy ez is egy izgalmas téma.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Itt van velünk Schmidt Andi. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Ó, te még az ágyikóban vagy.
Hát, bár ott lennék.
Ugye? Olyan érzése van az embernek.
Bár ott lennék. Bár nem sokára kezdenek fúrni alattunk. Ne. Ez hetek óta tart. Össze-vissza felújítanak mindenhol.
András, hoztam nektek egy ajándékot meg, Andi.
Na, mit hoztál?
Csak hogy fölkeljetek reggel, mert látom, te már kávézni menni, de nem ennyi.
Nem akarok kávézni, még az korai.
Már úgy látom ezzel a...
Amikor lejár
ha
a
levest, ha levest.
Nincsen, nem, egy kis szóviccet hoztam.
Haj, de jó.
Tudod, hogy miért nincsen ű betű az ágyban?
Nem akarom hallani a választ, Endre, mindnyájan tudjuk miért.
Mert az ágy nem műtartó.
Jó, Istenem.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méreg drága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, akkor vedd le, kérlek szépen a hangerőt.
Igen, mert már is, így
széljel,
van.
De ne ennyire, mert most Schmidt meg Andira semmit van nem állítva. Hallok. 11 órára állítva.
Az a helyzet, szépen. Azt nem tudod, hogy így van, megvan.
Megcsináltam.
Meg igen.
Hol is tartottunk? Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink. Itt a Rádió Café 98.0, benne a Millás reggeli gazdasági Muppet Show, két műsorvezetővel, velem szemben áldogál Kántor Endre.
És én pedig Mihálovics Andrásra nézek, hogy miért nem a Bloomberg megy a tévénken.
Én se értem, 0630-as 698-098-0, majd a hallgatók megírják, mert ők mindent tudnak. Ahogy látom, ha másra nem is, de arra jó volt ez a bombariadó, hogy csak erről lesen szó. Hirtelen semmi nidubaj, sem ajka, akár csíny volt, akár elterelés. Azért
bizony.
Erős
hát
a gyermekeket erre használni, írja a hallgató, igen.
Erős, így van. Egyébként a hangerőről a Spinal Tap jutott eszembe, ha már filmeket mondogattunk itt az elején, az megvan, ugye, most lesz második rész, ami zseniális, mert várjuk nagyon. 84-ben forgatták a Spinal Tap dokumentumfilmet erről a képzeletbeli rockzenekarról, de ugye...
Nincs akár, meg.
Hát akkor odadom neked majd, és akkor azon fogsz sírni, amikor elmagyarázza a gitáros, hogy az ő neki gyártott erősítő az miért király. Mert, hogy minden
és
erős...
ezt az áldoksi filmet azzal a csajjal, azt láttad?
De várjál, minden erősítőn ugye 10-esig lehet felnyomni.
Igen.
Az övén 11-esig.
Igen, mert hát a Millennium Falcon is a fénysebesség fölött repül, érted? Igen. Nem tudom én hány parszekkel. Még csak most akarom a hétvégén megnézni életemben először Ron Burgundy legendáját.
Ah, ne viccelj már!
Tényleg. Annyit beszéltél róla, hogy muszáj.
Kötelező. Igen. Ron Burgundy.
Menjünk is akkor tovább, igen? Mert hogy már felolvastam is. Mindent, amit érdemesnek tartottam rá.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát azt hiszem a breaking ebben a kategóriában a V-Square értesülése, amely szerint, és ezt ugye többen is megírták és átvették, de alapvetően én a Telexen olvastam, valószínűleg nem véletlen, hogy Donald Trump amerikai elnök beiktatásával szinte egy időben írta alá a magyar állam és Mohamed Alabbar dubai befektető a rákos rendező eladásáról szóló szerződést, írja a V-Square hírlevele, egy kormányzati kapcsolatokkal rendelkező forrásra hivatkozva, mert hogy azt az érintettek arra számítanak, hogy Donald Trump veje Jared Kushner cégein keresztül részt vehet majd a projekt központi elemének számító felhőkarcoló megépítésében, ez pedig egy Trump Tower, vagyis
Trump az lesz, hogy így a ha jössz az Andrássy úton a Hősök tere felől, akkor a Hősök tere mögött túlnőve rajta egy Trump felirat lesz?
A V-Square ezt írja, úgyhogy...
Ez zseniális.
De az megvan, hogy az eredeti szerződésben benne van egy hitéletet biztosító épület, tehát lehet, hogy mecset is lesz még mellette. Most gondolkozunk azon mindenki, hogy mit jelent ez a hitéletet biztosító. Lehet, hogy nem mecset, lehet, hogy zsinagóga, az is lehet, hogy egy bármilyen
egy
felekezeti...
Templom.
Vagy egy hitgyülekezete...
Tower.
Tower, így van. De van egy ilyen kitétel benne, úgyhogy sok-sok izgalom, kérem szépen, a mini Dubaj körül.
Aztán, és akkor ezzel rácáfolunk, hogy lehet itt bombariadó, de akkor mi azért beszélünk kicsit mini Dubajról. Azt azért ízlelgessük azt a mondatot a kormányzati kommunikációból, hogy az Egyesült Arab Emirátusok majd eldönti, hogy kinek van elővásárlási joga a Budapest közepén lévő területre. Szerintem eddig, bár még csak néhány hét telt el 2025-ből, de ez a legerősebb idáig. Egy nemzeti szuverenitására olyan nagyon kényes kormány ilyet leír, én nem találok szavakat. Na, ezért kapaszkodok abba a hírba, hogy 2026 elejére másfél szeresére nőhet a Citadel a zöld felülete.
Igen. Na, hogyan történik
hát
ez?
Hát kérlek szépen, zajlik a Citadella megújítás, ezt ugye tudjuk. Megkezdték az új növényzet telepítését, és a Villav Budapest azt írja, hogy a munkálatok folyamán 20 ezer négyzetméterre nő a zöld felület, az erőt falon belül pedig egy mindenki által látogatható közpark fog majd létesülni. Zöldebb és szabadabb lesz a Citadella, ez a Nemzeti Hausmann program Facebook oldalán tündöklő mondat.
De ez mit jelent?
Hát ez, hogy 20 ezer négyzetméter lesz, és az jóval több, mint ami eddig volt. Jelenleg a belső udvar parkosítása zajlik, 59 darab virágos díszfát, díszcserét ültetnek, olyan dendrológiai ritkaságok is lesznek, mint a perzsa varázsfa, kérlek szépen.
Most próbálom vizionálni ezt, hogy, hogy ez most ez mennyire... Na jó, biztos jó lesz. Na,
az öntözéshez szükséges vizet csapadékvízből nyerik majd. A lapos tetőket zöld tetőként alakítják ki, ahol szárazság tűrő növények fognak majd díszelegni, úgyhogy ilyesmi lesz a Citadellán.
Ha valaki bele szeretne szólni, hogy milyen lesz Budapest új arculata, meg hogy milyen Budapesten szeretne élni, hogy képzeli el Budapest jövőjét, akkor elmondhatja a véleményét, mert Budapest új település tervet készít, és ennek célja meghatározni a jövőképet és javaslatot tenni négy nagy témában. Ehhez várják most mindenki észrevételét a kérdőíveken keresztül február 10-éig, és a kérdőíveket meg lehet találni a budapest.hu oldalon. Ha rámentek, akkor ott meg lesz a link, és hát, hogy a környezeti, társadalmi, gazdasági kihívások kezelésére lehet javaslatot tenni, vagy különböző infrastruktúra fejlesztésekre, intézkedésekre, településrendezési szándékokra, és stb.
Kérlek szépen, az egyik hipermarket lánc, a Madaras, egy személyzet nélküli okosboltot fog nyitni február végén a Bártfa a Vahót utca sarkán. 18 négyzetméteres lesz, de napi 24 órában elérhető. App segítségével lehet majd oda belépni, azzal fizetni, azzal távozni. Egy AI alapú kamerarendszer és súlyérzékelő polcrendszer biztosítja a vásárlások nyomon követését. Saját márkás termékek ott lesznek, és betartják, már előre mondják, hogy betartják a GDPR szabályokat. és az a célja, hogy a vásárlók kényelmesen és hatékonyan tudjanak bevásárolni, mi meglepő módon. Ez egy érdekes kísérlet, azért számoltunk be róla, nem akarunk reklámot csinálni senkinek, de hát kíváncsi vagyok, hogy milyen gyermekbetegségek lesznek, ha lesznek egyáltalán.
Na, van még amit szeretnénk itt?
Hát még egy kiskereskedelmi megnyitotta első budapesti boltját az üzletlánc, miközben tömeges bezárásokat jelentett be.
Hát ez melyik?
A W.H. Smith kiskereskedelmi üzletlánc 17 üzletét zárja be az Egyesült Királyságban. Újra struktúrálják a stratégiájukat, erre hivatkoztak, és hát nagyobb nyerességgel kecsegtető helyszíneken szeretnék erősíteni jelenlétüket. Úgy tűnik, hogy Magyarországon is megnyitották első üzletüket, a Liszt Ferenc nemzetközi reptérről van szó. Úgyhogy ott lehet ezt díszelegni. Igen.
Menjünk tovább akkor.
Jó.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Egészen Denverbe, Colorado-ba, ahol mondjad?
Sziasztok, Millások! Ha van rá esély, szeretnék boldog első születésnapot kívánni Emmának, egy apró, de lelkes hallgatótoknak, szegény.
Nagyon aranyos lehet.
Igen.
Apró, de lelkes hallgatónk. Emma, nagyon boldog első születésnapot neked.
Most hallgat
neked
bennünket, vagy még szundizik? Mert akkor csinálok ilyet, hogy
ilyet. Ez az, amit ez minden kisbaba nagyon igen szeret, igen. Mihálovics András bácsi, üdvözöl téged, Emma. Nem tudom, hogy ez most egy pozitív, de szerintem inkább pozitív. Szóval Denver, Colorado, ide látogassunk el. Van egy Harry Springer nevű zenész pacák, annak a szóló projektje, a Moonwalker nevű együttes. Most jelentettek be egyébként új turnékat. Meg is jelent 2025-ben már egy kis lemez, de én a 2024 végén megjelentről szeretnék. Nem nélkülözi a politikai kiszólásokat, társadalmi kritikákat, a szövegezése neki. Úgyhogy jöjjön a Moonwalker és az amerikai álom.
Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandora szerencséje.
Millás reggeli.
Nem tudom, feltűnt-e, kedves szülők, de drámai mértékben emelkedett a diákhitel kamata. Súlyos terhet róhat az egyetemisták és főiskolák pénztárcájára, hogy mennyire és hogy mi lehet ennek az oka, milyen ezek a súlyos terhek. Argyalán Józseffel, a bankmonitor.hu elemzési igazgatójával fogjuk végigbeszélni. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
Egy kicsit meglepő a kamatemelés, mikor ugye a jegybanki kamatok meg csökkennek. Mennyi az annyi, és mi lehet ennek a kamatemelésnek a magyarázata?
Ugye a szabad célú diákhitelek kamata emelkedett 9,65%-ra, 7,99%-ra, ezért azért tényleg egy érdemi változás. Valóban a jegybanki alapkamat az utóbbi időben érdemben csökkent, mondjuk a másfél évvel ezelőtti szinthez képest, viszont azt látni kell, hogy ezen diákhitel kamat stopp alatt volt, tehát nem engedték följebb a kamatát egy meghatározott szint fölé. Most engedték ezt el, és mondhatni, hogy amikor elengedték, akkor még volt egy kicsi emelkedési tér ahhoz képest, mint ami a fixált szint volt.
És ez azt mondtad, hogy lassan megközelíti a piaci kölcsönöknek a kamatát, mondjuk egy ilyen személyi hitelét?
Igen, ugye a leginkább egy személyi kölcsönre hasonlít a diákhitel, hogyha a piaci hiteleket veszük alapul. Gyakorlatilag személyi kölcsönök ma is már találhatunk 10% alatti kamatszint mellett, a 9,99-9,79-es kamattól indul. Azt azért hozzátenném, hogy ezek a legkedvezőbb ajánlatok, az átlagos ajánlatok még mindig bőven 15-16% körül kamat körül vannak.
Igen. Ugye a diákhitel egyről van szó, ez ugye a szabad felhasználás, ezt általában lakhatásra költik. Ez ezért lehet súlyos teher. Hogy működik ez a konstrukció? Mikor jelentett ez igazából súlyos terhet a diákoknak?
Ugye a diákhitel gyakorlatilag kérhetik a diákok havi részletekben, illetve fél évente egy összegben. 5 hónapot tekintenek egy fél évnek, és ugye havi 150 ezer a maximum, tehát havi, fél évente 750 ezer forintot kaphatnak kölcsönként. A visszafizetést azonban az iskola befejeztét követően kell majd csak megkezdeni. Most ha abból indulunk ki, hogy valaki kimaxolja ezt a diákhitelt, és 3 éven, tehát 6 fél éven keresztül veszi fel, akkor 4,5 millió forint tartozása lesz. Gyakorlatilag ezt kell visszafizetnie. Viszont itt tudni kell, hogy ez nem egy standard, klasszikus annuitásos hitel, tehát nem normál törlesztőt kell fizetni, nem is mondják meg a futamidőt, azt határozzák meg, hogy a fizetésünknek hány százalékát kell erre, legalább erre a hitelre fordítani. Ez a végzést követő első 2 évben a bruttó minimálbér 7%-a, azt követően pedig a 2 évvel előtt, az előtti fizetésének a bruttó 7%-a. Uh-huh.
Volt korábban már ilyen magasan a diákhitel kamata. Nem tudom, vannak-e tapasztalataitok, hogy egy ilyen nagy kamatemelés után csökken-e az érdeklődési kedv iránta, vagy fölveszik a diákok abban bízva, hogy úgyis vissza fogják tudni törleszteni?
Hát az a probléma, hogy igazából persze vannak piaci alternatívák, például a személyi kölcsön, de maguk a diákok nem tudják a személyi hitelt fölvenni, csak akkor, hogyha megfelelő munkaviszonyuk van, uh-huh. itt legalább 3-6 hónapos munkaviszonyról, és megfelelő jövedelemről beszélünk. Tehát valójában a diákhitel egy olyan alternatíva, amely ilyen típusú elvárt jövedelemigazolás nélkül felvehető, ami egy nagy előny a többi kölcsönnel szemben. És valójában azok a diákok, akik nem tudják másképp megoldani a lakhatást, mert mondjuk olyan településen tanulnak tovább, ahol nem ott élnek, nincs ismerős, akinél lakhatnának, akkor bizony az ilyen típusú, a jelenlegi magasabb bérleti díjak mellett még mindig logikus döntés lehet a diák hitel fölvétele.
Aha. Logikus döntés, de ugye felmerül a kérdés, hogy ez nem okoz-e olyan helyzetet, mint amilyet okozott mondjuk Kanadában, vagy az Egyesült Államokban.
Igen.
Ki az, aki ezt így vissza tudja fizetni normális?
Igen, el se kezdtünk dolgozni, igen. Már adósságba verjük magunkat, annak nem tudom, hogy mennyire jó üzenete van.
Ezzel teljes mértékben egyetértek, azt mindenkinek át kell gondolnia, hogy az a plusz, amit kap azért, hogy tovább tanul, és az a lehetőség, amit ezzel nyer, az megéri ezt a komoly adót vagy terhet. Egy dolgot mindenképpen kiemelnék, ugye ez a bruttó 7%-os minimum fizetés, ez nagyon kevés. Ez gyakorlatilag, ha minimálbérre tekintünk, ez ilyen 20 ezer forint alatti törlesztést jelent. Ez a havi szinten, ez gyakorlatilag nem fedezi a felvett, mondjuk a 4,5 millióból indulunk ki, a felvett 4,5 millió forintnak a 9,65 kamat mellett a kamat terhét. Uh-huh. Tehát az biztos, hogy a minimummal nem érdemes elkezdeni fizetni vissza a diák hitelt, mert az azt eredményező, hogy folyamatosan még emelkedik is a tartozásunk.
Igen.
Mert amit befizetünk, még a kamatra sem elég.
Pont ezt akartam mondani, ugye, hogy azért nagyon sok mindenkinek ez egy olyan esély a mostani felsőoktatási árak, illetve nyilván lakhatási árak, meg minden mellett, hogy nem tudja máshogy megoldani, így viszont neki is, vagy a szüleinek is, az egész családnak egy nagy könnyebbség. Csak most el kell kezdeni rögtön egy olyan tervet szőni, hogy majd ezt hogy a kerül rendezésre.
Ez így van. Azt hozzátenném, hogy ez a kamatemelés csak az idéntől felvett hitelekre érvényes. Uh-huh. A tavalyi év meg az előtti hitelek esetében még mindig a korábbi plafon érvényes, a szabad célú diákhitel esetében is. Alternatívaként egyébként fölmerülhet még az, hogyha valaki felvette a diákhitelt, elvégezte az iskolát, elment dolgozni mondjuk egy megfelelő állásba, hogy akkor szétnéz a piacon, és kiváltja ezt a kölcsönt valamilyen olyan megoldással, ami kedvezőbb. Ugye a jelenlegi kamatszint az határeset, de elképzelhető, hogy mondjuk amikor végez az iskolában, akkor találhat olyan megoldást, ami jobb lesz számára ennél a hitelnél.
Még egy érdekes dolog van ezzel a kamatemeléssel kapcsolatban, és erre is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy azért ezt nem verték nagy dobra. Tehát nem a Diák Hitel Központ kezdte el reklámozni, vagy kiküldeni a tájékoztatóját az oldalon, hanem ez valami egyéb forrásból derült ki. Jól emlékszem én erre?
Gyakorlatilag maga a Diák Hitel és a kormány azt kommunikálta ki nagy erőkkel, hogy a tavalyi meg a korábbi diák hitelek esetében megmarad a kamatplafon. Uh-huh. És ugye ebből már lehet sejteni, hogy az új hiteleknél nem fog. Egyébként én magam a diákhitel oldalán vettem észre egy mezei közleményben, a többi közlemény között, hogy mostantól ennyi lesz a kamat.
Aha.
Tehát, hogy valóban. Ez nem igen. Megjelent az oldalon, de azt azért nem mondanám, hogy nagy erőkkel kikommunikálták.
Igen. És abban a kontextusban helyez, hogy elterjedtek hírek arról is, hogy csökken a férőhelyek száma, az állami finanszírozású férőhelyek száma, emelkedik a diákhitel kamata mindegyik idéntől, ez egy érdekes irány mutat, de ez messzire vezetne, úgyhogy, és nem is te asztalod, úgyhogy nem faggatunk ezzel.
Kombinálva egy munkási tennel, ami pedig annak elérheti, aki nem tanult tovább.
Igen. Érdekes. Igen. Oké, nagyon szépen köszönjük az ismereteket.
Pont a többit a hallgatók fantáziájára bízzuk. Köszi szépen az infókat, és jó, hogy ezt kitudtad ezt a hírt, mert fontos volt. Köszönjük.
Sziasztok.
Argyalán Józseffel, a bankmonitor.hu elemzési igazgatójával beszélgettünk.
Menjünk tovább egy kis ízelítő a napköziből, aztán jövünk vissza ide a Millás reggelibe, és a témáink közül pedig foglalkozunk azzal, hogy mire figyelmeztet Ella. Biztosan sokan láttátok ezt a reklámot, érdekes és fontos róla beszélni. Értékpercek rovatunkban pedig arról beszélünk, hogy...
A hallgató hozzászól.
Na mondja.
A műsor beszélgetős részhez gratulálok. Szép munka. Nem gondoljátok, hogyha jobb zenéket adnátok, sokkal hallgatottabbak lennétek? Én nem tudtam, hogy ennyi ócska zene van, amíg nem hallgattalak titeket, és emiatt rendszeresen el is kapcsolok, megvárva, amíg újra normálisba mentek.
Igen, olvastam én is, és örülök neki, hogy írt a kedves hallgatónk, már kértem tőle ajánlásokat, hogy ő milyen zenéket
adott. Kértél?
Igen,
de
mert
jó
hogy,
fej
igen,
vagy.
Mert hogy segítsen már nekünk, mert borzasztó rossz ízlésünk van, ezzel küzdünk gyerekkorunk óta, és én azt gondolom, hogyha segít egy kicsit, és leírja, hogy mik a jó zenék, akkor biztosan tényleg sokkal sikeres. Leszünk.
Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
Millás reggeli.
Na nézzük meg, hogy mire figyelmeztet Ella, ugye egy iskolás lány, akiről készítettek egy felnőttkori virtuális avatárt, aki a jövőből jelentkezve hívja fel a szülei figyelmét arra, hogy milyen kockázatoknak teszik ki a gyerekeiket, a felnőttek.
Elég hogyha... sokkoló, mert ugye nem gondolunk bele, jaj, de cuki, nézd, ahogy homokozik, lefényképezett, kirak, nézzétek meg, kap 45 lájkot, utána nézzétek az első lépések.
Bizony, hogyha meggondolatlanul különféle tartalmakat osztanak meg róluk az online térben, a Magyar Telekom ezt a videóüzenetet újra gondolta, és tovább fűzte. Kérdés, hogy ennek mi a célja? A Hello szülő pszichológus szakértője Szatmári Betty a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Na nézzük akkor, hogy mi ennek az egésznek a célja, és hogy pontosan mi ez az üzenet?
Hát ugye általában csak sejtéseink vannak arról, hogy a cselekedeteinknek milyen következményei lehetnek, és szerintem pont az a jó ebben a kampányban, hogy egy nagyon is reális képet kapunk arról, hogy hova vezet ez az egész, hogyha nem vagyunk elég tudatosak ebben a digitális térben. És hát így kevésszer kapunk üzenetet a jövőből így ennyire nyíltan.
Igen, és vajon nekem az volt az első, ami megfordult a fejembe, talán egy nagy változás lehet itt a generációk között, hogy vajon az idősebb generáció tud-e figyelni, és hallgat-e, és nyitott-e a fiatalabb generáció szavaira?
Mert hogy ez ilyen tök érzelmi dolog, hát az én gyerekem ugyan mi baja lehet, milyen cuki, miért ne tudnám világgá röpíteni az én boldogságomat, amelyet ő okoz nekem, nagyjából ezek az attitűdök vannak benne a szülőkben.
Meg hát úgyis a szülő jobban tudja.
Igen.
Igen, van egy ilyen kognitív torzítás, egy kicsit így kibabrál az agyunk velünk, hogy mi felnőttek mindent jobban tudunk, mert az életkorból adódóan van egy olyan tapasztaltságunk, meg egy olyan tudásunk, amivel mondjuk a fiatalok még nem rendelkeznek. Viszont pont emiatt így hajlamosak vagyunk a fiatalságot, így az életlenséggel, és egy kicsit így az impulzivitással így azonosítani, és azért nem vagyunk annyira nyitottak arra, hogy meghallgassuk, hogy a gyerekeknek mi erről az egészről a véleménye.
De miért kéne a gyerekekre hallgatni?
Hát egyszerűen azért, mert ők beleszülettek ebbe a digitális világba, és sokkal jobb készségeik, és sokkal gyorsabban reagálnak azokra a dolgokra, amik körülvesznek minket. Míg mi felnőttek, inkább próbálunk így belesimulni, meg beletanulni, mert egyszerűen nem egy ilyen korszakban nőttünk fel.
Igen. Tehát, hogy ez az a terület, amiben lehet, hogy a nálunk jóval fiatalabbak, jóval relevánsabb és pontosabb ismeretekkel bírnak, mint mi. Tehát ezt a gyakorlatban lefordítva ne szégyeljünk, megkérdezze a gyereket, hogy kislányom, lefényképeztelek a naplementében, kitehetem ezt a Facebookra?
Igen, ez pontosan így van, de hogy közben meg bekapcsol az agyunkba az, hogy nehogy már a gyerek mondja meg nekem, hogy mit kell csinálni, mert én vagyok a szülő, nekem kell jobban tudni. És akkor elkezdünk védekezni, meg egy kicsit így félteni így a saját önértékelésünket, meg kompetenciánkat. És ezzel lehet, hogy pont ezt érik el, hogy leértékeljük azt a hozzáértést, amit mondjuk a gyerek megadhatna nekünk.
Ez egyébként több esetben is így van valószínűleg. Lehet, hogy nem figyelnek a szülők eleget a gyerekeikre. Pedig a gyerekek elmondják egyébként, hogy mit akarnak, csak nem mindig úgy, hogy odaállnak, és akkor A-tól Z-ig így felsorolják, hogy mik a kívánságaik, hanem különböző jeleket adnak, egy pár elejtett mondat, stb. De hát a szülőknek általában megvan a saját elképzelése.
Igen, igen. És hát furcsa ez az egész helyzet, mert egyszerűen felborul az a rendszer, amiben mi hiszünk, az, hogy van egy ilyen hagyományos tanító és tanuló viszony. Mindig az volt, hogy az idősek a bölcsek, ők azok, akik tudják, hogy mit kell tenni.
De ez nem veszélyes?
És most meg itt van egy kihívás.
De ez nem veszélyes abból a szempontból, hogy azért valamiféle, azért akik gyereket nevelnek, pontosan tudják, hogy azért ők feszegetik a határaikat, hogy meddig érjen el a szülőnek a határozottsága, ez nem puhulhat fel azzal, hogy én néha igenis hallgatok a gyerekemre?
Itt inkább arra kell gondolni, hogy egyfajta párbeszéd alakuljon ki. Tehát nem az, hogy elvárjuk a gyerekektől, hogy nekik megoldásaik legyenek minden helyzetre, mert az épp az ellenkezőjét váltja ki, túl nagy felelősséget ruházunk rájuk, amire nem feltétlenül állnak készen, hogy akkor ők most megmentik a digitalizációt, és közelebb hozzák egymáshoz a generációkat. Tehát ez egy túl nagy súly egy gyereknek. Inkább arról van szó, hogy meghallgatjuk az ő véleményüket, és kikérjük azokat a gondolatokat, amiket egy bizalmi kapcsolatban megmernek mondjuk osztani velünk.
Uh-huh. Oké, és ehhez hol találhatunk kapaszkodókat? Szülőként, hogy mi a követendő minta, mi a követendő módszer, megoldás, ami jó, és mi az, ami
kevés. Hát vagy csak hallgassunk egyszerűen a gyerekekre, beszéljünk többet velük?
Hát egyrészt a beszélgetés, igen, de másrészt meg azt gondolom, hogy a tájékozódás az, ami így a szülői felelősség, hogy megfelelő oldalakról, platformokról begyűjtjük az információkat, és nem csak, hogy begyűjtjük, hanem azt, hogy átszűrjük a saját belső szűrőnkön, és nem fogadunk el mindent készpénznek, amit egyszer leírt valaki az interneten, hanem megpróbáljuk a saját megoldásainkat megtalálni, és ebben meg partnernek kezeljük a gyerekeket is.
Értem. Oké, szerencsére ugye a Telekomnak a kezdeményezése kapcsán beszélgetünk, és hogy a Telekom a Hello szülő, meg a Netre valók, meg a Telekom Craft program kapcsán ad néhány ilyen kapaszkodót a szülőknek, úgyhogy nem vagyunk egyedül. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, okosabbak lettünk.
Én is köszönöm.
Szép napot kívánunk.
Szép napot, szervusz, köszönjük szépen.
Sziasztok.
Szatmári Bettivel, a Hello szülő pszichológus szakértőjével beszélgettünk. Ella figyelmeztet, időnként hallgassunk a gyerekekre, fogadjuk Igen. el az ő érveiket is.
Annyi biztos, hogy ami fölkerül az internetekre, az ott is marad. Legyen ez egy kép gyermekünkről, vagy az, hogy milyen szépen szaval valamit, tök mindegy. Úgyhogy nagyon érdemes elgondolkodni rajta, hogy mi az, amit kiposztolunk. Erre hívja fel a figyelmet Ella. Hát most jön egy olyan zenekar, amit abba az obskurus kategóriába tartozik. Megmondom őszintén, nagyon megtetszett a zene, de csak annyit tudtam kideríteni, hogy egy angol banda, és hogy egyébként magukról se árulnak el sokat. A Bandcamp, a YouTube, az Insta oldalaikon, a semmi Spotify nincs. Oldalon, Igen. az Apple Podcasten gyakorlatilag semmi, csak hogy azért csinálják a zenét, mert nagyon szeretik.
Azt szeretném mondani, Endre, hogy nagyon sokan írtak, tartják benned a lelket, elég
ja,
komoly rajongói
szépen.
Táborod van a zenéket illetően. Én mégis a legmértéktartóbb üzenetet olvasnám fel ezek közül. Azért nem annyira gáz az összes zene. A legtöbb inkább jó, bár van pár elvont darab. Csináljátok hüvelykújjas szavazást. Inkább az idióta német akcentussal snitszerezőtől kíméljetek.
Tjú, nekem pedig az pont nagyon tetszik.
Igen.
Ízések
és pofonok.
Ez ilyen sajnos. Viszont szerintem az a dolgunk, hogy amikor új dolgokat hozunk, friss híreket, meg friss mindent, akkor olyan dolgokat hozzunk zeneileg is, amit lehet, hogy nem hallottál máshol, újdonság, érdekesség. Ezzel pedig én személy szerint egyrészt azt szeretném, hogy a nyitottságra neveljük az embereket, magunkat, mindenkit. Jöjjön a White Rabbit című szerzeménye Tame Your Fears-től, egy angol zenekar, gyakorlatilag semmit nem sikerült kiderítenem róluk, csak annyit, hogy elég jó zenét csinálnak.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
Hát kezdjük talán a japán kamat döntéssel, mert hogy azt mondja Imre János, az OTP Global Markets osztályvezetője, hogy pont most beszél a japán jegybanknak az elnöke. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Valóban most zajlik a sajtótájékoztató. Korábban egyébként ott a kiadott közleményben voltak érdekes dolgok, és ennek megfelelően a vártnak megfelelően egyrészt a japán jegybank 0,5%-ra emelte az irányadó kamatot. Régen láttuk ezen a szinten az irányadó rátát Japánban, és ennek megfelelően a jen is elkezdett erősödni a dollárral szemben, hogy 156-os szintről egészen 155,1 szintig tudott erősödni a bankközi devizapiacon. És hogy a kedves hallgatók talán emlékeznek még tavalyi év augusztus 2-án, amikor a japán jegybank 0,1%-ról 0,25%-ra emelte az irányadó rátát, akkor egy nagyon markáns ilyen erősödés bontakozott ki. Ugye ez azért fontos, és azért lényeges nekünk is, mivel a japán jen, mint az egyik legfőbb finanszírozó deviza, hogyha megmozdul, vagy nagy mértékben elkezd erősödni, akkor a jenből finanszírozott pozícióknak a felszámolása megkezdődik, és ennek hatására ugye két nap alatt a Nasdaqnak az index értéke közel 1000 pontot esett. Talán ebben a mai kamat döntés után ilyen mértékű korrekcióra nem számítunk, de azért a japán jegybank elnöke úgy tűnik, hogy inkább a ilyen erősödés felé próbálja terelni
azt. Tolni azt az egészet, igen, és 2008 óta nem volt ilyen magasan a kamat Japánban, úgyhogy izgalmas szerintem.
Úgy beszélgettek itt a japán jegybankról, mint a nem lenne Donald Trump. Nem értem én ezt.
Most történik valami, András, ami a világban, ami hát érdekes pénzügyi, nem áll.
Oké. Egyből aláírt 110 rendeletet, és ez nem hatott a dollár árfolyamára?
De hatott, mindenképpen hatott. Tehát ugye a makrogazdasági adatok nem voltak a héten, tehát kiváló alkalom volt ez az ő számára, és talán ez a beiktatási dátum se lehetett volna jobb. Úgyhogy mindenki ráfigyelt, a politikusokon kívül természetesen a piaci szereplők, befektetők. És hát számos olyan téma volt, amit mindenki nagy izgalommal vár, de leginkább így a piaci szereplőket az érdekelte, hogy a vámtarifák hogyan alakulnak, kik lesznek az első országok, akik meg fog büntetni, és milyen mértékben. És a várakozásoknak megfelelően Kanada és Mexikó rákerült erre a listára, míg ugye Kína és az EU kimaradt nagy meglepetésre, és ez bár aztán következő nap egy újságírói kérdésre azért elmondta, hogy természetesen rájuk is ki fogja vetni a megfelelő vámszinteket, de azóta semmiféle konkrétum nem került elő ezzel kapcsolatban. Ez a piaci várakozásokat, illetve az árfolyamok tekintetében mindenképpen egy dollár negatív hír volt. Az euró nagyot tudott erősödni még a keddi napon, ugye 1.02-es szinten kezdte a múlt hét végén, vagy ott zárt a kereskedést az euró-dollár bankközi devizapiacon, és 1.0450-ig tudott egészen erősödni az euró. Azonban az fontos, hogy azért a dollárnak az erejét, meg a dollár támogatottsága nem csak a vámtarifáktól függ. Itt azért elég erős növekedési különbözet van az amerikai és az európai gazdaság között, illetve egy nagyon jelentős kamatkülönbözet van továbbra is. És hogyha egy kicsit tovább megyünk időbe, és a Davoszi Világgazdasági Fórumon elhangzottakra figyelünk, akkor ott az LKB elnök asszonya megerősítette azt, hogy továbbra is csökkenő kamatokra kell számítani az euró terén, és várhatóan a nyár közepéig, vagy a nyár végéig 2%-ra, és akár évvégénk 1,5%-ra süllyedhetnek az irányadó ráták Európában. Ami én azt gondolom, hogy a figyelembe véve az amerikai költségvetési kilátásokat is, illetve ezt a nagyon markáns költségvetési hiányt, amit finanszírozni kell, nem nagyon látom azt, hogy azért a dollár ciklikusan elkezdjen gyengülni az euróval szembe.
Érdekes. Hát nyilván itt azért még lesz egy csomó bejelentés, meg az, hogy mekkora, tudom, hogy áttételesen, de izgalmas lehet az, hogy mekkora szeletet sikerül kihasítani a globális olajkereskedelemből, ugye ezek a nagy bejelentések. Na majd meglátjuk.
Igen, nézzük a hazai oldalt. Nekünk is volt Virág Barnabás interjúnk, ami megint csak érdekes hullámokat vetett.
Így van, először azzal kezdeném, hogy ez a dollár gyengülés azért jótékonyan hatott a forintra, mert a hét elején 414-es szintről elkezdett fokozatosan erősödni az árfolyam, és ugye a 410-es szintet azt első körben nem sikerült átütnünk, hogy így mondjam, az euróval szemben, de aztán a csütörtökön már ez alatt a szint alatt kereskedtek a bankközi devizafiacon a forinttal, és ebben segített Virág Barnabásnak az MNB monetáris politikáért felelős alelnökének a megszólalása is. Ő ugye elmondta, hogy a decemberi magasabb inflációs adatban már érezhető és látható a forint, érezhető is, illetve látható is, tetten érhető a gyengé forint árfolyamnak a hatása, és várhatóan a januári 5%-os inflációs csúcs mindenképpen szükségesé teszi azt, hogy a 6,5%-os irányadó kamatszint fennmaradjon. Viszont érdekes, a forint ezután Virág Barnabás szavaira erősödött, illetve ezzel majd, hogy nem párhuzamosan, talán egy picivel korábban jelentek meg a lengyel jegybank alelnökének a mondatai, illetve üzenetei. Lengyelországban hasonlóan kamatvágások következnek, de ott is némileg késleltetve, valamikor az év második felében kezdődhetnek meg, aminek a piac örült, hogy hosszabb ideig lesznek magasabban a lengyel kamatok, és ennek hatására az lotyi árfolyam az euróval szemben a 4,20-as szintig tudott erősödni, ez 5 éves csúcsot jelent a lengyel deviza tekintetében, tehát mi ettől egy kicsit távolabb vagyunk, de szerencsére most már mi is 4-10 alatt vagyunk jelen pillanatban.
Oké, hát akkor innen lépünk a következő hétre. Izgalom a jövő hétre?
Mindenképpen fontos események lesznek. Az egyik a ECB kamatdöntés lesz. Gyakorlatilag itt szerintem borítékolni lehet a vágást, illetve amerikai jegybankülés is lesz, illetve a magyar jegybanki kamatdöntést is láthatunk, illetve hallhatjuk ismét Virág Barnabást így hivatalosan, és illetve számos fontos makrogazdasági adatot fognak publikálni, mind a tengeren túl, mint Európában.
Jó, akkor egy munkás hetünk lesz a következő is. Köszönjük szépen neked, további jó munkát, jó kereskedést nektek.
Köszönöm szépen, viszont hallásra, szervusztok.
Imre Jánosról beszéltünk, az OTP Global Markets osztályvezetőjével.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.
Jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal. Ugye, Andi? Mert most úgy nézel ki, mint egy szárnyaszeged veréb.
Eszembe jutott már múltkor is.
Bókoljon ám neked a kántor, Endre,
igen. Múltkor mondtam az Endrének, emlékszel, amikor még régebben úgy neveztetek, megjelentem kb. Ezzel a fáradt tartó,
friss Andi megjött, friss Andi. Igen. Hát. Na... Ennyire lefárasztottak a hírek.
Urak, a Millást nem a zenéért hallgatjuk, hanem a hírekért, a tartalomért. Köszi érte, utóirat, amúgy a zene sem rossz. Nem, nagyokat hát mennek a hallgatók.
Ja, Istenem, örülök neki, de tényleg nem az a lényeg, hanem az, hogy szeressük egymást, nem?
Hát biztos.
Úgyhogy mi igazából tök jól el vagyunk itt anélkül. De, hogyha nem kapcsolnánk be a mikrofont, akkor is bejönnénk ide hárman, elbeszélgetnénk, kávéznánk egyet, Andi elmondaná a híreket nekünk.
Nem.
Én megmutatnám a legújabb szerzeményt, hát ez van. András, te megmutattad az AC/DC
pólódat.
Igen, köszönöm, hogy észrevettétek.
Black Ice.
Nagyon klassz.
Igen.
Fekete jég, ez van az utakon. Ez van az utakon.
Ezért vettem időjárás előrejelzést.
Értem.
No, akkor menjünk tovább Schmidt-Andi híreivel, mert utána nagyon sok dolgunk van, mert hogy jön Plessinger Gyula, és egy kicsit a forintot megnézzük bizony, meg az állampapír piaci felfordulást is megnézzük.
Hát elmondta a miniszterelnök úr is, meg sok mindenki, hogy nagyon jó hír érkezik, tehát gyakorlatilag örüljél neki, hogy megkapod azt a kamatot, amit beraktad a pénzed. Azért ez nem volt egy érdektelen fordulat szerintem, de mindegy.